Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, jó pásztor, olyan jó nekünk estéről estére elcsendesedni a te jelenlétedben, és egész nap veled lenni. Tudomást venni arról, hogy milyen szeretettel gondoskodsz rólunk, hogy akkor, amikor mi alszunk, te akkor sem szunnyadsz. Izraelnek őrizője, a te népednek pásztora, figyelsz ránk, és nem történhet velünk semmi, amit te ne engednél. Köszönjük neked, hogy a te személyed, a te lényed egyre tisztábban talán, és egyre fényesebben ragyog számunkra. És köszönjük ezt a csodálatos kijelentést, hogy te vagy a jó pásztor, az én pásztorom. Szeretnénk ma is elmerülni, és szeretnénk ma is elmélyedni abban, aki vagy. És megérteni, felismerni, és hálás szívvel kimondani, mint Dávid, hogy mit jelent a te velünk léted, jelenléted, a te szereteted számunkra. Kérjük lelkedet, hogy vezessen, mert önmagunktól nem láthatjuk, nem érthetjük ezt meg tisztán, és nem beszélhetünk róla. Kérlek, tölts el engem és minnyájunkat a te szent lelkeddel, és add meg, hogy ez az este is ajándék legyen nekünk, és kedves neked, mert szeretnénk a te örömödre élni. Szeretnénk úgy jelen lenni, hogy kedvedet találd bennünk, hogy gyönyörködhess bennünk. Olyan messze vagyunk mi ettől, Urunk, de szeretnénk mi úgy állni előtted, mint akik gyönyörködünk benned, és akik hálás szívvel mindent neked köszönünk. Amen. Folytatjuk tovább ezt a csodálatos kijelentést, amit Dávid személyes vallomásaként olvasunk, hallunk ezt a csodálatos gyöngysort. És ma este is újra ismételjük ezt a mondatot, véssük a szívünkbe: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Az a reménységem, hogy tényleg estéről estére egyre jobban és jobban ízleljük, hogy mit jelent ez a csodálatos kijelentés. Hallottuk ezt már, hogy a pásztor és a bárány, az Úr és én, hogy együtt említésre kerül, ez egyáltalán nem magától értetődő, nem természetes dolog. Ez egy hatalmas szeretetnek, kegyelemnek, irgalomnak a jele. Mert már nincs köztünk szakadék. A jó pásztor, aki életét adta és életét adja a juhokért, áthidalta számunkra áthidalhatatlan távolságot, a bűn, a lázadás szakadékát, és eljött, hogy megmentünk, hogy szerető oltalmazónk, gondviselőnk legyen. És ha ezt újra és újra végig gondoljuk, és a szívünkben őszintén ebbe bele csodálkozunk, akkor nem tehetünk mást, és nem is teszünk mást, mint mérhetetlen hálával a szívünkben megköszönjük ezt. Köszönöm, Uram, hogy én a te juhod, és te az én pásztorom vagy, és én lehetek a te bárányod. Magasztalás illik hozzá, megrendült magasztalás, hálaadás, egy életen át szóló dicsőítés, vallomástétel, örvendező hitvallás arról az Úrról, aki így szeret bennünket. Ha belegondolunk a képbe, amivel ez a csodálatos kijelentés megérintett bennünket, akkor tudjuk és látjuk, hogy a földi értelemben vett pásztor tulajdonképpen valamilyen módon az odaadó munkája, a gondoskodása a bárányaiért, a nyájért tett cselekedetei által hasznot nyer a bárányaiból. Hasznot húz, úgymond, a bárányaiból. A földi pásztor azért tart nyájat, hogy ennek a nyájnak a javai őt, a családját gazdagítsák. Abban a korban, amikor Dávid leírja ezeket a sorokat, pásztornak lenni nem volt alantas foglalkozás, sőt, tudjuk jól, ahogyan az Ószövetséget olvassuk, hogy a nyájban is mérték valakinek az igazi javait, jövedelmét, lehetőségeit. Mekkora nyája, milyen nyájai vannak. Ez mutatta azt, hogy mi mindene van, mi mindennel rendelkezik. A pásztor hasznot húz a bárányaiból, a földi értelemben. Emlékszem arra a jelenetre, amikor egészen közel került hozzám a pásztor és a bárány. Nagyon érdekes volt ez számomra, mert ugyan én falun nőttem fel, de ilyen közvetlen közelségben nem kerültem azon a területen, ahol én éltem, nem találkoztam közvetlenül pásztorokkal így és bárányokkal, de katonaságot követően, amikor leszereltem 31 évvel ezelőtt, akkor módomban állt, lehetősége nyílt arra, hogy Németország keleti részére, akkori Kelet-Németország egyik gyülekezetébe, egyik lelkipásztorához elmenjek egy kicsit nyelvet tanulni, és az egyik Holmer fiúnak, több Holmer lelkész volt abban az időben, az egyiküknek a családja befogadott engem, egy picike kis csodaszép faluban, egy gyönyörű tó mentén, Bülónak hívják ezt a pici falut. Alig néhányan lakták, annyira meghökkentett engem, mert csodálatos volt a parókiája, csodálatos volt a régi temploma, egy evangélikus lelkipásztor, és kérdezve őket, hogy mennyien élnek ott, hát meghökkentem, hogy alig 100-an, vagy nem tudom mennyien laktak egyáltalán abban a faluban, és ennek a falunak, és persze a környezetében lévő falvaknak kellett volna úgymond a szolgálatot ellátnia, ezeknek a falvaknak a szolgálatát a lelkipásztornak, aki örömmel, hálás szívvel és evangéliumi szívvel végezte, de fordítva ezeknek a falvaknak kellett őt is, a lelkipásztort eltartania. És hát amikor láttam, hogy milyen picurka ez a falu, és ahhoz képest, ahol én is fölnőttem, mennyivel kisebb, egyébként tényleg csodaszép terület volt, gyönyörű volt, sok élmény köt oda engem, de amikor ezt láttam, akkor egyértelművé vált, hogy miért is volt az, hogy a parókiának az egyik udvar területén hatalmas terület vette körül a parókiát, és mondom, egy tóhoz érve idilli gyönyörű környezet, volt egy terület, ahol bárányokat tartott a pásztor, a lelki pásztor. Eddig sosem találkoztam ilyennel. És ott láttam egészen közelről, test közelben, külföldön, ezt, hogy egy lelki pásztor a fizikai pásztor szolgálatát is ellátja, és bárányokat tart. Miért? Mert a megélhetését segítette. Mert valóban, ahogyan nevelte ezeket a bárányokat, a bárányok bundájából, gyapjából bizony a családja eltartását is segítette ez a szolgálat. Haszna volt a bárányaiból. Nagyon érdekes volt látni, akkor láttam először villanypásztort, a lelki pásztor mellett villanypásztort. Ez is elgondolkoztatott engem, én addig nem gondoltam, hogy ilyen létezik, lehet, hogy naívan éltem az életet, de meg volt egy nagyon jó technikával kiépített villanypásztorlás. És amikor ezt végig gondoltam, és újra felidéztem ezeket az emlékeket, akkor arra emlékszem, amilyen gondossággal valóban ő oda nyúlt, és láttam még a nyírását is, meg aztán a megnyírt bárányokat, hogy néznek ki, hát az ijesztő látvány. De láttam, ahogyan gondoskodott róluk, ugyanakkor azt is érzékeltem, hogy a villanypásztor azért az egy elég drasztikus megoldás. Tehát a bárányok a maguk tévejgését egy elektromos ütéssel józanították ki, amikor oda mentek, akkor az megrázó élményként visszatartotta őket. Milyen más ez, úgy végig gondoltam, ez a pásztorolás, a modern világ pásztorolása és a valódi pásztorolás között. Micsoda különbség van, amikor nem valami megütő korlát az engem, hanem egy szerető pásztor terelget engem. Milyen óriási a különbség. De a képet azért mondom el, mert valóban a pásztornak jó esetben haszna van a bárányaiból. Nem szeretnélek kiábrándítani benneteket, de a valóság az, a jó pásztornak semmi haszna nincs belőlünk. És mégis vállalt bennünket. A jó pásztor nem azért gyűjtött nyájat, sem a fosorban, sem a világon sehol, hogy haszna legyen belőle. A jó pásztor úgy pásztorol minket, hogy mindenét ránk pazarolja, és néha úgy tűnik, mint ahogyan szoktuk mondani, üres zsákba dobná bele azt, amilyen van. Mindent odadott, és mindent odad. Ad szüntelen, gondot visel, megelégít, sors közösséget vállal velünk, utánunk jár, vesződik velünk, talpra állít, amikor a képet emlékeztek föl, elevenítettük, amikor levertek vagyunk. Óvatosan terel, vezet, hogy eljussunk olyan legelőre, ahol frissen, valóban megkapjuk a megfelelő táplálékot. Oda visz a csendes vízhez. Megóv és megőriz bennünket. Odaadja a figyelmét, ránk pazarolja az idejét, az erejét, az ajándékait. És mit kap érte cserébe? Mi haszna van belőlünk? Olyan különös, amikor azt mondja Isten igéje, hogy ha mi mindent megtettünk is, akkor is mi haszna szolgák vagyunk. Néha azt képzeljük, hogy nagy szüksége van a pásztornak ránk. És én nem szeretném azt mondani, hogy mi semmit nem érünk, mert becsesnek tart, és szeret, és csodálatos módon megbecsül, és ennek lesz most éppen a mai ige a jele. De egészen más ez a reláció, mint amit mi sokszor gondolunk. A mi nyájunk, a mi életünk, a mi közösségünk nem direkten Isten hasznára való, és hát ezért fölvállalt minket, és hát jó hasznát húzza ebből. Hanem azt kell látnunk, hogy ő akkor is, ha semmi haszna nem lenne belőlünk, akkor is szeret, akkor is gondoskodik rólunk, akkor is vállal minket. Milyen szeretet ez? Milyen pásztori szeretet ez? Ó, de jó ezt tanulni. Néha mi, amikor egymásra gondolunk, és néha a saját kicsiny közösségeinkben bizonyos értelemben pásztori szolgálatot látunk, akkor bizony látunk el, akkor azért csak azt érezzük, hát ha csak befektettem, azért csak lenne jó kapni is. Ha adtam, akkor csak jó lenne venni is. A mi pásztorunk úgy ad, hogy mi nem tudjuk viszonozni. Mi nem tudjuk ezt a szeretetet, ezt a gondoskodást visszaadni. De ennek a csodálatos valóságnak egy nagyon komoly, tegnap is érintett, nehéz területe és oldala is van, és a mai alkalommal is látjuk, hogy van egy olyan vetülete is, amivel tisztában kell lenni. Mert ahogyan a nyájban lévő juhoknak, a valódi nyájban, ott a pásztor védelme alatt, úgy az Isten gyermekeinek közösségében, a gyülekezeti közösségben is, az egyházban élő hívőknek is vannak ellenségei. A nyáj, a juh, a bárány ki van téve annak, hogy ellenséges közegben legel. Ez a valóság. Ez a valóság a bárányok és a földi pásztor esetében, és ez a valóság a mennyei pásztor és a földi nyája esetében is lelkiképpen. Mert ahogyan láttuk, nem csak veszedelmes, veszélyes helyeken kell áthaladni, akár a halál árnyékának sűrű sötét völgyén is, ahhoz a nyájnak, ami kilátástalanságot, félelmet keltő szituáció, hogy egy magasabb, egy fentebbi mezőre, egy legelőre érkezenek, ahova tudja, hogy el kell vinni őket a pásztor. Nem csak ilyen úton kell végigmenni, nem csak ezt kell átélni, hanem meg kell tapasztalni, át kell élni a juhoknak, hogy megvetik, hogy lenézik őket, hogy a rászorultságukat, a maga tehetetlenségüket kigúnyolják a környezetükben. És ezt a maga tehetetlenséget, ezt a rászorultságot, Ezt jól ismerik az ellenségeink. Pontosan tudják, hogy milyenek vagyunk, és hogy kire szorulunk, és hogy mik a gyengéink, hogy mik azok, amelyeket az életünkben meg lehet támadni. A fenyegetés, a rettentés, de a megmérgezés, a rablás mind-mind ott van az eszköztárban, hogy a juhokat elválasszák a pásztortól, és elválasszák az élettől. Megdöbbentő, hogy még a föld is, még a mezők is, még a különböző területek is tudnak okot adni, ha lehet így mondani, vagy támadást adni egy juhval szemben, amikor mérges terményt hoznak. A bűn következtében kikelnek azok is a földön, akármely területen, amelyek mérgezők a bárányok számára, a juhok számára. És ha a pásztor nem tereli el őket azokról a területekről, ahol mérges füvekkel találkoznak, bizony ezek a mérges füvek halálos ellenségei lehetnek a juhnak, a báránynak. De ott vannak a ragadozók, a különböző ragadozók, amelyek el akarják rabolni, és nyilván táplálékul akarják megszerezni maguknak ragadományként a nyájból a bárányt, a juhot. Ott vannak a talán ijesztőnek tűnő, lárvát petéző legyek, döbbenetes volt olvasni és felismerni, hogy és ne haragudjatok a képét, engem is úgy megállít, ezek a legyek annyira tudnak élősdi módon ott a bárányok mellett lenni, hogy az orrukba lerakják a petéjüket. És ott kell neki, jaj, nekem még ezt kimondani is nehéz. És ezek a peték elképesztő zavart okoznak ezekkel a lárvákkal, nyilvánvalóan az idegrendszerüknek, meg egyáltalán a fejüknek, és szinte megtébolyulni tudnak ettől a szerencsétlen juhok. Aztán ott van a rüh, ott van a kullancs, ezek mind-mind élősdiként halálos veszélyt tudnak jelenteni. Ezekkel szemben a juhok önmagukban tehetetlenek. Egyiket sem tudják önmagukban kiküszöbölni. Ügyetlenül és botoron, bután, balgán oda mennek a mérgező növényekhez, és akár lelegelik azt. És ennek nagyon súlyos következménye van. És ahogy mondtam, a sajnos berögzött és önmagukban igen csökönyös voltuk miatt olyan utakat járnak, ahol aztán ezt az utat akár kimélyítik, ahogy mondtam, vagy éppen úgy trágyázzák be, hogy aztán élősdiekkel, legyekkel tele lesz, azok aztán visszahatnak rájuk. Egy szóval, ha a pásztor őket nem mozdítja ki, ha nem viszi ki abból, ami az ő saját önjáró életük, akkor ezek mind-mind fenyegetik őket. Ha a pásztor nem vigyáz arra, hogy a környezetükben lévő vadállatokat elterelje, és őket védelemmel, botjával, és mindazzal, amivel ő védeni tudja őket, oltalmazza, akkor ki vannak téve annak, hogy egy-egy ragadozó elragad a nyájból, és elpusztul. Azt gondolom, hogy nagyon komoly ez, amit itt látunk, és ennek a figyelmeztetése is. Ellenséges közegben vagyunk. Ha most bele gondolunk, és persze nem akarom végképp ezt ellelkiesíteni, de azért érzékeljük, és gondoljuk végig, ezek a képek nem véletlenszerűek. Mennyi minden támadásnak van kitéve a hívő ember? Mennyi minden van az orra előtt, ami megmérgezheti? Mennyi minden van, ami élősdi módon rátelepedett? Mennyi minden van, ami fenyegetőleg körülveszi, és el akarja rabolni? Mennyi minden van, ami valóban megijeszti, amitől félelem támad a szívében? Mennyi minden van, aminek kiszolgáltatottja tud lenni önmagában a nyáj, és benne egyenként a bárány. Igen, velünk hívő emberekkel is így van ez. Körül vagyunk véve egy ellenséges közeggel. A nyáj egy ellenséges területen legel. Ez a világ, ez egy olyan környezet, ahol ki vagyunk téve annak, hogy bennünket megtámadjanak. És ahogy mondtam, nem csak támadnak, hanem a támadásnak ezeket a fizikai, vagy egészen konkrét bennünket biológiai értelemben, vagy lelki értelemben fenyegető valósága mellett demoralizálnak is. Megvetnek, lenéznek, kicsúfolnak. A maga tehetetlenségünk, a rászorultságunk miatt bántanak. És amikor ezt halljuk és látjuk, akkor különös és felemelő és csodálatos üzenet hangzik el. Amikor Dávid eljut idáig, akkor a bárányok képe és az önön élete képe egymásba átér, hiszen itt egy különös dolgot olvasunk a következő szituációról, a következő üzenetről halva, amikor ezt halljuk, hogy így mondja Dávid, asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Itt a csodálatos házigazda képe jelenik meg. Mert mondhatnánk, a báránynak nem lehet asztalt teríteni, de még mielőtt ilyen könnyedén mondanánk ezt, ezek a képek mégis egymásba érnek, mert hogy képzeljétek el, ezt, hogy asztalt teríteni, ez nyilvánvalóan egészen más jelentett ott a keleti népeknél, és nem is olyan asztalaik voltak, mint a mi asztalaink, tudjuk jól, hogy lekönyökölve telepettek le az asztal mellé, alacsony asztalok voltak, és nem egészen úgy volt ez, ahogy mi itt leülünk egy asztal mellé. De azt, hogy asztalt teríteni, egyébként az embernek nyilván ez a vendég szeretetnek egy csodálatos jele, az olajjal való megkeretés és a túlcsorduló pohár ennek a különös szeretetnek, a vendégfogadásnak, az ellátásnak a különös ajándéka. De amikor a bárányok képe mégis megmarad, és együtt megjelenik itt a vendég képe mellett is, akkor tudnunk kell, hogy a nyájnak is szoktak asztalt teríteni. Mert bizony azokat a mezőket, azokat a egészen magaslati területen lévő, különösen ízletes, füves legelőket, amelyek ilyen fensíkokon, hegyi fensíkokon vannak, asztaloknak nevezik, mezáknak. Aki tud spanyolul, az tudja, hogy az asztalt jelent. Ezek a mezák, egyébként ezt nagyon sok nyelv használja, portugálok, akik tudnak, bocsánat, majd igazoljátok, ha nem így van, asztalt jelent a meza. Meza, ez azt jelenti, hogy asztal, és így nevezik ezeket a felső mezőket, azokat a területeket, asztalhegység egyébként van ilyen, ezt nem véletlenül nevezik, például az Egyesült Államokban van ilyen, ahol ezeket a fensíkon lévő mezőket így tekintik, így nevezik el, mert a legkülönösebb és leginkább sajátosan a nyári időben magaslaton lévő és mégis nagyon egészséges füvet tartalmazó területeket így nevezték asztal. És ezeket a területeket a pásztor előre bejárja, végignézi, hogy a mérgező füvek hol vannak és hol nincsenek, akár megtisztítja a mezőt, és szó szerint azt mondják, hogy a pásztor valóban megteríti az asztalt, mindent kivesz belőle, ami mérgezheti a nyájat, és oda vezeti, ahogyan hallottuk tegnap is, akár a halál árnyékának völgyén is, hogy megérkezzen ide, és a nyárban is megkapja a megfelelő tápláltatását. Tehát ezt a képet, amikor Dávid használja, talán használja így is, asztalt terítesz. A nyáj is, amikor egy asztalhoz telepedik, ez ezt is jelenti, hogy megérkezik egy olyan területre, egy olyan magaslatra, amely magasságon, amely fensíkon egy csodálatos lehetőség, magaslati tiszta levegő és magaslati tiszta fű vár rá. Olyan a mi pásztorunk, aki asztalt terít nekünk. Asztalt készít nekünk. Előkészíti magát az asztalt, és előkészít bennünket, és elvisz oda. És miközben mi megyünk, miközben mi oda érkezhetünk, és ennek az öröméről, csodájáról szeretnék majd szólni, eközben, ahogyan láttuk tegnap ezt a külső sötétséget, ez a külső sötét, félelmet keltő halálvölgye is, igen, ott lehet az út közepén, ott lehet az úton, amelyen keresztül el lehet jutni, de bizony ott vannak az ellenségek is. Ott vannak körülöttünk azok is, amelyek el akarnak ragadni minket, ahogyan elsoroltam ezt a sokféle, sokszínű ellenséges tábort, ami velünk szemben neki feszül a mi életünknek. Figyeljük meg, milyen érdekes ez, ahogyan Pál apostol a római levélben beszél rólunk. Biztos, hogy emlékeztek erre a csodálatos fejezetre, a 8. fejezetre, ahol egy diadalról is olvasunk, és ma is hallunk egy diadalról majd, mert összefügg mindaz, ami a Szentírásban elénk kerül. Azt olvassuk, a megváltott emberről ezt a képet festi le Pál, annyira becsülnek, és most mondhatnánk a folytatást, hát amennyire méltók vagyunk rá. Meg hát annyira becsülnek, hogy azért komolyan kéne venni végre a hívő embereket. Meg annyira becsülnek, hogy azért beláthatnák, hogy történelemformáló, életformáló, kultúraformáló ereje van a kereszténységnek. Nézzük meg Európa történetét, és most nem akarom nyilván sorolni. Annyira becsülnek, s folytassátok. Fejezzük be, mit mond Pál. Annyira becsülnek, mint vágó juhokat. Ennyire becsülnek. Ennyire becsülnek. És akkor csodálkozunk rajta, hogy nincs becsülete, nincs tekintélye, nincs tisztelete az egyháznak. Nagyon jó lenne, ha józanul gondolkoznánk. Mert igaz az is, amit tegnap hallottunk, az ő nevéért, ahogyan hallottuk ezt, vezet bennünket, és szabadít meg az ő nevéért, és az ő nevére dicsőséget szerez, hogyha az a nyáj, amely az ővé valóban olyan, ami ennek lenni kell. A pásztorról beszél a nyáj. De legyünk őszinték, és legyünk tisztában a realitással. A környezetünk csak azon része fogja ezt látni, vagy érzékelni, akiknek ez kijelentetett. Akiknek Isten lelke felnyitja a szemét. Egyébként az egyház, egyébként a nyáj, egyébként egy bárány, egy juh, a kiszolgáltatottságával, a maga tehetetlenségével és a pásztorával együtt is nem más, mint vágójuh. Gondoljuk végig, hogy Jézust, a jó pásztort, Jézust, az Isten bárányát, aki hordozza a világ bűneit, vágójuhnak tekintették. Gondoljatok bele, hogy a pásztorral mit tettek. És ha ezt tették a pásztorral, hogy ne tennék ezt a nyájjal? Hogy képzeljük mi azt, hogy nem volt megbecsült a mi pásztorunk, aki a legcsodálatosabb, aki megszületett a világra, és majd mi azt gondoljuk, hogy mi majd nagy becsben leszünk, és minket majd piros szőnyeget terítve előttünk mindenféle lehetőséggel megajándékoznak. Tévedésben vagyunk. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Ennyire becsülnek. Nem véletlen az énekköltők vallomása sem. Biztos, hogy emlékeztek az énekekre, az egyikben így éneklünk, úgy járunk itt, lenézve, mint ismeretlen. Igen, így járunk itt, lenézve, ismeretlenül. Kik ezek? Mit akarnak? Mit képzelnek? Vagy más helyütt így mondja az énekszerző, sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Ez az egyház. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Az egyház történetét nézzétek végig. Ez nem sikertörténet, legalábbis a világi történelem szemléletben. Ez nem sikertörténet. És mégis, miközben ez a megítélése a hívő népnek, az egyháznak, hagyd mondjam bocsánat így, buta barikák, buta bárányok, szent fazekak, hát persze ez egy szép kép. Egyébként a buta bár egy fokkal nehezebb. Szerintem a szent fazék nagyon szép, úgyhogy ezt mondják rátok, legyetek boldogok, mert a szent fazék, ne örüljetek, az egy csodálatos dolog. Azt arra különítették el, amire való szent. Isten számára elkülönített szent fazék. Hogy nekik ez új név, az lehet. De azt mondják, hogy buta bari, vagy buta bár, az már egy kicsit jobban fáj nekünk, mert ezért se buták nem akarunk lenni, sem ennyire maga tehetetlenek, mint amennyire ugye ez a kép mutatja. Pedig ezt fogalmazzák meg rólunk. Szerencsétlenségre, gyengeségre utalva, erről beszélnek a farkasok. Nem másra jók, mint ennivalók. Meg kell őket enni. El kell őket tenni az útból. Meg kell szüntetni őket. Be kell szüntetni őket. Ez a megítélés. És lehet, hogy te is érezted már. És gondold most végig, hogy érezted már, hogy nem sokra becsülnek, vagy semmire se vesznek téged, nem nagyon becsülnek meg. Templomba jársz, és akkor körülnevetnek téged. 21. században mit csinálsz te ott? Elmész egy hétig, és együtt vagy ennyi emberrel, hát normális dolog ez. Sok mindent mondhatnak rólunk, rólad. Nem kell meglepődni rajta. Nem kell félnünk tőle. Ez a valóság, ez a realitás. És nem akarok, újra mondom, sötétebb képet festeni. Az Isten igéje világosan mondja, bizony sokszor érezzük, hogy semmire sem becsülnek minket. Egyáltalán nem magamról szeretnék szólni, meg a tisztségemről. De ki mondja manapság ezt, hogy nagy tiszteletű úr? Tudjátok ki? Ezt szokták mondani, aki visszamaradt valahonnan a múlt századból. Az még így hívja a lelkészt, hogy nagy tiszteletű úr. Hát még csak tiszteletesnek sem tiszteletes, nem, hogy nagy tiszteletű úr. Jól értsétek, a nagy tisztelet és a tiszteletesség az sosem a lelki pásztort illette ám, hanem a mögötte lévő urat, akit képviselt jó esetben. Tehát nem arról szól, hogy a lelki pásztor előtt kell hajlongani, ő a nagy tiszteletű úr, aki nem tudom milyen tiszteletet kivívott magának, hanem a képviselete, akit képvisel, ő a mindenek felett való úr. De ki mondja ezt manapság? Ki mondja ezt így? Ki gondolja ezt így igazán? Mondhatnánk baj, nem baj. Erről lehetne vitát folytatni. A lényeg, hogy nem kell meglepődnünk, hogy ellenséges közegben, megvetésben van részünk. Bizony gyakran látjuk. De amikor Dávid ezt a vallomást elmondja, ez egy olyan diadalmas vallomás, egy olyan csodálatos üzenet, ami felemel, ami meggyógyít, ami olyan tartást ad, hogy ó, de jó lenne ebből valamit is el tudnék mondani, és ha megértenétek, vagy én megérteném veletek, csodálatos ajándék lenne, mert azt olvassuk, hogy a pásztor asztalt terít a nyáj számára, és ez azt jelzi, hogy az asztal közösség, amit felvállal, az asztal közösség, amit felvállal velünk, ami pásztorunk, mint vendéglátó, csodálatos házigazda, ez az asztal közösség, hisszük, talán még nem, de fedezzük fel, az ellenségeink szeme láttára történik meg, mégpedig annak bemutatására, hogy mi a világ mindenség urának asztalához ülhettünk. És a világ mindenség ilyen, olyan, amolyan uracskái, és a vele szembe feszülő ellenségei, bocsánat a képért, megpukkadhatnak minket a menny királya, bevont a maga asztal közösségébe. Értitek, hogy mit jelent ez? Hogy nekünk asztalt terített a mindenható Isten. És ennek az alázatát, ha fölfogjuk, igazán megrendülünk. Mert olyan lakomában van részünk, ami megszégyeníti azokat, akik lenéznek minket. Megszégyeníti azokat, akik megvetnek minket. Mert az Úr, a világ mindenség Ura nekünk asztalt terített. Van ennél nagyobb megbecsülés? Nem te terítesz asztalt a világ gazdájának, hanem a világ gazdája terít asztalt neked, felfoghatatlan. Kibeszélhetetlen csoda. Asztalt terítesz nekem. Az én ellenségeim szeme láttára. Hihetetlen csoda. Fel tudjuk ezt fogni? Egy picit sem, csak érzékeljük. Gondolj bele, mi lenne, ha az általad legnagyobbra becsült, a legmagasabb rangú, akit tényleg nagyon tisztelsz, ember meghívna az asztalához téged. Mit mondanál? Mit éreznél? Amikor egy gyerek, amikor végig gondolja kicsi gyerek korában, hogy ó, de jó lenne azzal a valakivel, azon nagyjal leülhetnék egy asztalhoz. És te és én egy olyan asztalhoz telepedhetsz, amelyet neked és nekem a világ mindenség királya terített meg. Ő terítette meg. A menny, a föld ura, a mindenható Isten asztalához telepedhetsz le. Olyan gazdánk, olyan urunk van, aki lehajol és szolgál nekünk. Felszolgál az asztalánál. Megrendítő ez. mérhetetlen megindító ez. Ha csak egy picit is belegondolhatunk, vagy beleérezhetünk ebbe a lélek által, hogy ő terített nekünk asztalt. És akkor kimondja ezt Dávid, gondoljatok bele, hogy milyen kapcsolatról beszél ez, milyen megtiszteltetésről beszél ez, milyen megbecsülésről beszél ez. Arra gondoltam, hogy milyen csodálatosan mondja el az Úr Jézus a jó pásztorra az elveszett fiúk történetét. És emlékezzetek, amikor visszatér az elveszett egyik fiú, aki elment és eltékozott a vagyont. És visszamegy úgy, ahogy van, teljesen üresen, teljesen kifosztottan, lesoványodottan, a ruháját teljesen elveszítve. Mi történik ott? Mit tesz az atya? Jól beolvas neki, nem? Elmondja neki, hogy fiam, hát, amit főztél, edd meg. Asztalt terít. Megfürdeti. Felöltözteti. Gyűrűt húzat az ujjára. És örvendezik. Asztalt terít az atya. Ennek az ünnepi lakomájába hív bennünket. Megrendített téged, hogy kiterít asztalt neked. Ellenségeink látva ezt, csak ámulnak. Van, aki nem is érti. De ha te érted, akkor pontosan tudod, ki vagy. És pontosan tudod, hogy kik azok, akik ellened támadnak. Mert Pál is így folytatja a római levélben, ahol elmondja, úgy tekintenek, mint vágójuhokat. És tudjátok, hogy szorítanak felülről, alulról, oldalról, mindenünnen, majd erről még érdemes elgondolkoznunk. Akkor azt mondja a végén, de mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Az ellenségeink felett diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mi a diadalmas, győztes, megváltó, a világ királya asztalához telepedhetünk. És diadalmaskodunk ő általa, az ellenségeink felett. Ennyire szeret az Úr, méltatlan embereként. Ennyire becsül az Isten. Hihetetlen csoda. És tudjátok, a terített asztal, ó, bárcsak az Úr vacsorában értenénk, hogy ezt jelenti. Hogy újra és újra megteríti ezt az asztalt az Úr. Bárcsak felerősödne a szívünkben, hogy milyen kiváltság, hogy oda mehetünk. Hogy az ő által a terített asztal, amely életet jelent, amely szabadítást jelent, amely a vele való közösség egyetlen útját, lehetőségét jelöli. Ez a miénk. Ő ezt megteríti. Ez az Úr asztala. Bejött valaki a templomba is. Olyan megrázó volt, amikor elkezdtem magyarázni az unokájának, hogy kért, hogy bemehessen, és kérdeztem, hogy hát tetszettek már itt járni, hogy ne, mondta a nagymama. Meg akarom mutatni az unokámnak, hogy itt az oltár erőt kereszteltük. Azt hittem, hogy hősi halott leszek. Református lelkész. Oltár előtt. És persze mondhatjátok, hogy miért kell ilyen nagy ügyet csinálni ebből. De hát egy nagymama, aki behozza az unokáját, mondjuk 6 évesen, mert 6 évig még a templom környékén sem jártak. Bejön, és azt mondja, hogy itt kereszteltünk meg az oltárat, és nem tudja, hogy nem az oltár van, az oltár az a Golgota. Itt az Úr asztala van, ahol az oltáron történt, a Golgotán történtekre valóban visszatekintünk. De vajon te, amikor az Úr asztala mellett megállsz, amikor odafigyelsz az Úr asztalára, te tudod, hogy mit jelent, amikor ott asztalt terít az Úr? Hogy a legnagyobb megbecsülés ez? A legnagyobb tisztesség? A legnagyobb ajándék számodra? Így szeret az Úr. És így fejezi ki itt a képet, folytatva, ahogyan már említettem is Dávid, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Csodálatos a kép. Amikor megkenik a fejet, ez a megbecsülésnek a jele, az áldásnak a jele, a megkenetés, a felkenetés. Ez a felülről való ajándéknak a jele. Csordultig való pohár, hogy teli van, hogy mindent odadott. Hogy nem csak éppen hogy, hanem teljesen, egészen, áthatóan túl csordulóan adja azt, amit készített nekünk. Nem valamicske méltatás ez, hogy ott lehetsz, hanem egy túlcsorduló áldás, betelítődés, felkenetés, amiben részesülsz, amiben részesülök. Ó, milyen nyomorúság, ha oda megyek, és olyan egyszerűen sehogyan jövök el, mintha nem történne semmi. Vésd a szívedbe, emlékezz rá. Legyen ott a szívedben ez a hála, eukarisztia, a hála közössége, a kegyelem örvendezésének közössége, ahol ott lehetsz az Úrral való közösségben, hogy megteljen a szíved, hogy engem úgy becsültek, úgy becsülnek, nem mint vágójuhot, hanem mint megmenteni való bárányt. És megmentett engem a bárány, aki az életét adta értem. Részesülhetsz a jó pásztor felkenetésében, az ő tisztségében. Ezt írja a KT csodálatosan. Miért neveznek téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok, azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hála áldozatul neki átadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, az élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam. Miben részesít? Milyen megbecsülésben? Az ellenségek felett diadalt arató Jézus Krisztus uralmának vagyok a részese. Milyen más lehet így az életed? Mert mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Így gondolkozz önmagadról. Lenéznek, nem baj. Úgy néznek, mint vágójuk, nem baj. Mondanak rád bármit a te népedre, Isten népére, nem baj. Te a diadalmas, győztes Jézus Krisztus asztalának vagy a vendége. Mert ő oda hívott, mert ő megváltott, mert ő a te házigazdád, ő a te pásztorod, aki így szeret, aki lehajol hozzád, és aki megállt téged. Jézus így mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ezt mondja a pásztor. Engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Legyen áldott, hogy ilyen szeretettel, ilyen megbecsüléssel, ilyen felemelő irgalommal ajándékozott meg minket. Köszönjük ezt meg neki. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megint csak bele csodálkozni tudunk abba a szeretetbe, abba az irgalomba, abba a hatalmas, dicsőséges, lehajló, szolgáló kegyelembe, amivel te körülölelsz bennünket, mint jó pásztor. Asztalt terítesz az ellenségeink szeme láttára. Megkened a fejünket olajjal, lelkedet adod belénk. Túl csordulóan adod a te ajándékaidat. És csak csodálkozhatnak, csak ámulhatnak, csak irigykedhetnek az ellenségeink. Bocsáss meg, hogy olyan kevésszer látjuk így. Pont fordítva vagyunk, mi irigykedünk. Néha olyan megdöbbentően gondolkodunk arról, hogy milyen könnyű nekik. Szabadíts ki bennünket ebből a hamis látásból, gondolkodásból. És gyógyíts meg bennünket, hogy lássunk téged és önmagunkat helyesen és úgy, ahogyan igazán kell. És törd be a szívünket, Urunk, hálával, magasztalással és dicsőítéssel, mert ez méltó hozzád, egyedül és kizárólag. Amen.